ragadatos betegségek miatti halálozás az a fejlett országokban mindenütt vezető haláloknak számít. Ugye a szív- és érrendszeri betegségek után a leggyakoribb halálok, illetve ezen belül is ugye a daganatos betegségeken belül az emlőrák a leggyakrabban előforduló daganat típus a nők körében. Ezért fontos erről a témáról beszélni.
Bocsánat, egy picit megállhatunk-e itt, hogy mert olyan sokszor beszélünk róla, de lehet, hogy nem nagyon tudjuk, hogy egészen pontosan mit jelent az, amikor egy daganat képződik az ember szervezetében. Így röviden és könnyen megérthetően el lehet-e mondani.
Igen. Maga a daganat képződés az röviden összefoglalva úgy történik, hogy a normál sejtek örökítő anyagában olyan változások történnek, ugye ez a DNS, ami tulajdonképpen a sejtek kontrollálatlan osztódásához vezet, tehát elsősorban ugye a DNS azon szakaszaiban, génjeiben történnek ezek a változások, amelyek a sejtek osztódásával kapcsolatosak. A rossz indulatú daganatok esetében ugye az történik, hogy amellett, hogy a sejtek kontrolláltalanul szaporodnak, ugye képesek áttétet adni a távoli szervekbe is, akár a nyirokerek, akár a vér útján.
Tehát elromlik a sejtek működése mondjuk így hétköznapian valami miatt,
így.
Azon okok miatt, amiket el szoktunk sorolni, hogy az életmód, a táplálkozás, a mozgáshiány, és most nyilván az emlő daganatoknál más dolgok is közre játszhatnak. Mik lehetnek ezek még?
Igen, az emlő daganatoknál ugye elég jelentős szerepük van a örökletes genetikai hibáknak. Ezek közül talán a legismertebb két örökletes géneltérés a BRCA1, BRCA2 gén. Ezen kívül az elhízás, túlzott alkoholfogyasztás, illetve a nem szült nőkön, későn szült nők esetében is gyakoribb az emlőrák előfordulási gyakorisága.
Hogy még jobban megértsük, a hormonrendszer változása miatt következik ez be? A hormonrendszer valamilyen rossz irányú változása miatt következik ez be?
A hormonrendszernek is fontos szerepe van ebben, de nyilván itt igen a menopauza után ugye a nők esetében ugye az ösztrogén szint jelentősen csökken. Ezeknek a hormonális változásoknak is lehet ebben szerepe. Nyilván ezek a hormonok, mármint a nemi hormonok az immunrendszer működését is befolyásolják, és sok más egyébre is hatással vannak, tehát ezek összességében járulnak hozzá valamilyen formában az emlő daganat kialakulásához.
Ha egy ilyen statisztikai képet képzelek magam elé, azért ott azt látom, hogy az idősebb életkorra jellemző ez inkább. Tehát mondjuk azt, hogy sokáig élünk, ez benne van a pakliban, hogy így fogalmazzam, tehát előbb-utóbb bekövetkezhet, vagy ezt ne jelentsük így ki, mert ez nem igaz.
De egyértelmű összefüggés van az életkor és a daganatos betegségek gyakorisága között, nem csak az emlőrák esetében, hanem az összes daganat típus esetében is így van ez. Tehát az életkor emelkedésével egyértelműen nő a daganatok kialakulásának az esélye és gyakorisága, tehát mindenképpen az életkor az egy független rizikófaktor ebben az esetben.
Ilyen formán akkor a megelőzésnek milyen szerepe lehet? Egyáltalán hogyan tudunk megelőzésről beszélni?
Az emlődaganatok esetében a megelőzésnek több szintje van. Nyilván, ahogy beszéltünk róla, hogy ugye vannak ismert rizikófaktorok. Ezeknek a rizikófaktoroknak az elkerülése, kiküszöbölése jelenti az elsődleges megelőzés szintjét, tehát amit miről beszéltünk, a módosítható rizikófaktorok elkerülése, kiiktatása, tehát ugye mondjuk fizikai aktivitással, a megfelelő táplálkozással, az elhízás megelőzése, a túlzott alkoholfogyasztás, akár a dohányzást is itt meg kell említenünk, ugye kerülése, illetve abbahagyása, tehát mindezekkel tudunk tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a rizikónkat. A másodlagos megelőzés pedig a szűrővizsgálatot jelenti. Ugye az emlő daganatok szűrése, vagy emlőrák szűrése lehetséges, az ajánlott módszer a mammográfiás emlőszűrés, ami Magyarországon szervezett szűrés formájában létezik.
bizonyos életkor fölött van egyfajta kötelezettség is ebben, illetve hát egy ajánlott kötelezettség, inkább így fogalmaznám, vagyis kapnak behívót a nők, akik így olyankor van. Időpontokra mehetnek, nem kell sokáig várakozni, és fogadják őket, de az csak egy szoros mammográfiát jelent valóban, és semmi más vizsgálatot nem. Mindenki másnak hogyan van lehetősége arra, hogy ilyen szűrővizsgálatokon részt igen. vegyen?
Ugye a szervezett szűrővizsgálat formájában ugye a 45-65 év közötti hölgyek két évente kapnak meghívót a mammográfiás szűrővizsgálatra. Azonban nyilvánvaló, hogy a 45 éves életkor előtt is előfordulhat emlőrák, ezért mindig azt mondjuk, hogy nagyon fontos az emlő önvizsgálata is, amit érdemes havonta elvégezni. 20 éves kortól kezdve, mert bizony az emlőrákok egy jelentős részét, azt maguk a hölgyek ismerik fel, akár ilyen emlő önvizsgálat segítségével, akár véletlenszerűen zuhanyzás közben tapasztalnak valamilyen eltérést, csomóta az emlőben, és ezzel mindenképpen érdemes felkeresni szakorvost, ahol akár mammográfiás, akár ultrahangos vizsgálattal, akár további vizsgálatokkal kiderítik, hogy mi ennek az oka és háttere.
Ha már említette az ultrahangos vizsgálatot, érdemes különbséget tenni a kettő között, a mammográfia és az ultrahang között. Gondolok arra, hogy vannak nők, akik idegenkednek a mammográfiától, vannak nők, akiknek sűrű szövetű emlője van, tehát ott nehezebben tudja a mammográfia is átvilágítani. Tehát szükség lehet másfajta vizsgálatra.
Igen, ez így van, tehát főleg ugye a fiatalabb életkorban a emlőszövet sűrűbb általában, és ezért nehezebb a mammográfiás vizsgálat. Ezt a megfelelő szakember ott látja és eldönti, hogy milyen típusú vizsgálatra van szükség. Nyilván az ultrahang az egy más képet ad, és más típusú vizsgálat, mint egy mammográfiás vizsgálat. Annak az elvégzéséhez és a lelet kiértékeléséhez megfelelő szakemberre van szükség, de mint mondtam, az elfogadott és ajánlott szűrőmódszer az mindenképpen a mammográfiás emlőszűrés.
Azért benne van ebben az is, amikor álpozitív eredmény születik. Ugye vannak nők, akik emiatt esetleg húzódnak a vizsgálattól. Mit lehetne tanácsolni vagy javasolni mégis?
Igen, a szűrővizsgálatok az az egyik lényeges pontja, hogy lehetnek álpozitív és lehetnek álnegatív esetek is, tehát 100%-os biztonsággal nem állít fel diagnózist, tehát azok a hölgyek, akik félnek ettől, hogy esetleg álpozitív eredményük van, mindenképpen azt tudjuk mondani, hogy nyilván az emlőben nagyon sokféle eltérés lehet, nem csak rossz indulatú daganat, és nyilván akinél eltérést tapasztalnak, ott őket, ezeket a hölgyeket visszahívják további vizsgálatokra.
És ilyenkor ijednek meg az emberek, ugye?
Igen, igen, ahogy mondtam, ezeknek a további vizsgálatoknak pont az a célja és lényege, hogy egyértelműen diagnosztizálják, illetve megállapítsák, hogy itt egy jó indulatú elváltozásról, vagy egy rossz indulatú elváltozásról van-e szó. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogyha rossz indulatú elváltozásról van szó, de korai stádiumban van még ez az elváltozás, ez ma már nagyon-nagyon jó arányban gyógyítható, tehát az 5 éves túlélési arány egy lokális daganat esetében a fejlett országokban 99% körüli, tehát nagyon-nagyon jó eséllyel gyógyítható a korán felfedezett emlőrák.
Még egy mondatot vagy kérdést engedjen meg a prevencióval kapcsolatosan. Ugye önök erre helyezik a hangsúlyt, lehet ezt így talán mondani a hallgatók körében. Igen. A sok éves tapasztalata mit mutat, milyen most a mi hajlandóságunk Magyarországon a szűréseken való részvételre, és akkor most konkrétan az emlőszűrésről beszéljünk.
Sajnos a szűréseken való részvételi arány, és konkrétan az emlőszűrésen való részvételi arány elmarad az uniós átlag mögött. Nagyjából legalábbis a országos szűrési adatbázis adatai szerint kb. 40%-a vesz részt a nőknek emlőszűrésen. Az európai lakossági egészségfelmérés önbevallásos kérdőív alapján ennél azért a célcsoportban magasabb az arány, de minden esetre a skandináv országokhoz képest, ahol a legmagasabb ez az arány 70-80%, sőt 80% fölötti arány is előfordul a szűrt célcsoportban, tehát ehhez képest a szűrési hajlandóság Magyarországon még mindig alacsony, tehát mindenképpen szeretnénk arra bíztatni a hölgyeket, vagy szeretném arra bíztatni a hölgyeket, hogy éljenek a szűrés lehetőségével. Nyilván itt vannak befolyásoló tényezők, tehát akár ugye a végzettség attól függően, hogy valaki városban vagy vidéken lakik, tehát a település, akár ugye a szűrőközpontok elérhetősége, az befolyásolja a szűrési hajlandóságot, de azt gondolom, hogy aki szeretne részt venni a szűrésen, elég rugalmas most már a szűrési rendszer, az időponton lehet változtatni, tehát aki szeretne részt venni, az részt tud venni a szűrésen, és ez nagyon fontos lenne.